testvérek, fölfedező útra indulunk, az Ótestamentum világát, irodalmát, teológiáját kívánjuk közelebbről is megismerni. Ezzel a témaválasztással igazából nem távolodunk el az új szövetségtől, sőt ellenkezőleg pontosan ezek az előadások fognak segíteni minket arra, hogy az új szövetség világát, gondolkodását, teológiáját jobban értsük meg. Egy szemléletes képpel indulunk, és ebben a képben mindjárt a lényegre térek, a kérdést felvetem, hogy mi az ótestamentumi teológiának a lényege. De előtte még annyit elmondok, hogy aki ószövetségi szakirodalmat vesz a kezébe, az első szó, amivel találkozik, az, hogy gyűjtené. Ez a hatalmas kötet, ami ószövetségként van benne a Bibliában, gyűjtené, és pedig a legkülönbözőbb fajta irodalmi műfajoknak a gyűjteménye. Megtörténtek az események évezredeken át, az események után emlékezés maradt, az emlékezés aztán formálódott, lett belőle legenda, hős történet, vagy esetleg imádság, vagy mese, vagy mítosz, vagy példabeszéd. Tehát valamiféle formát kapott az emlékezés. Na most azok az események, amelyekről beszámol az Ószövetség, azok az események nagyjából 2000 esztendő alatt játszódtak le. A róluk való irodalmi följegyzés is mintegy 1000 esztendőt vett igénybe. Biblia tudósok szerint Krisztus előtt 1200-ban kezdődött az irodalmi följegyzés annak, ami már réges rég él szájról szájra, hagyományok formájában, de Krisztus előtt 1200-ban kezdtek már irodalmi alapot is ölteni, és kezdték gyűjteni ezeket az irodalmi alakzatokat, és ez tartott a Krisztus előtti 200-ig. Tehát 1200-tól 200-ig fogalmazták meg a gondolatokat, az emlékeket, történeteket, tehát 2000 esztendőről 1000 esztendőn átcsapódott le az eseményeknek a sorozata. Na most mondom a képet, a hasonlatot, olyan ez, mint amikor egy hatalmas virágos rét van előttünk, szárt virág, virágcsokor virágoknak a bokra, és elindulnak többen is virágot szedni, gyűjteni. És az egyes virágokból virágcsokor lesz, aztán a virágcsokrokat is összefűzik virágkoszorúba, aztán még tovább megy az összeszerkesztés, és a sok virág koszorúból egy hatalmas virág füzér lesz. Az Ószövetség egy ilyen hatalmas virág füzér, amiben föl van fűzve a különböző virágoknak a sokasága. Na, itt van a döntő kérdés, és ez szerintem az egész ótestamentumi teológiának az alapkérdése, hogy van-e logosza, van-e valami központi értelme ennek a gyűjtésnek és ennek a felfűzésnek, ahogyan végül is a kánonban egy hatalmas egységé fűződtek fel a virágok. Mert minden virágnak külön van értelme. Aztán a virágok gyűjteményének is van értelme. Gondoljunk arra, hogy József történetek. Ez nem egy virág, hanem sok virágnak a koszorúja immár. vagy a Dávid történetek, vagy a Sámson történetek, ezek mind egy-egy virág koszorú, aminek önmagában van értelme. Na most ezeket egymás mellé tették, összefűzték, vajon csak az idő célna szálára fűzték, és egyen egész különben mindegyik önálló értelmet hordoz. Itt megállok, és azt mondom, hogy arra vigyázzunk, hogy ténylegesen hordoz minden virág szál, és minden virág csokor önálló értelmet, és az a becsületes prédikátor, szerintem, aki legalább három szempontra ügyel, tehát először arra, hogy önmagában az az egy szál virág mit jelent, aztán hogyan fűződik be az ótestamentumi virág füzérbe az a virágszál, és végül, hogy az új szövetség felől milyen értelme van ennek. Csak gondoljunk erre, hogy Jákob Isten élménye, amelyben álmot lát, lajtolja az égbe, és angyalok mennek föl és jönnek le. Ez egy egység, egy gyönyörű virágszál. Az a becsületes prédikátor, aki megvizsgálja, milyen hallatlanul gazdag vallás történeti bőség veszi körül ezt az egy virágszálat. Nem csak az Ószövetségben van erről, szóval ilyenfajta Isten élményről. Sok hasonló élmény van. Tehát ezeket önmagukban, tehát ezt a virágszálat önmagában vallás történetileg is igenis egzegetálni kell. Aztán befűzni az Ótestamentum összefüggésébe, és végül az Új Szövetség felől is értelmezni ezt. Na, tehát vissza a kérdéshez. Az ószövetségi gyűjtögetők összegyűjtöttek nagyon sok virágszálat, csokorba kötötték, koszorúba fűzték, az egészet végül is a kánonban egybe fűzték. Van-e ennek valami egységes logosza, értelme, és ha van, mi az az értelem? Hát erre az a felelet, testvérem, hogy van. Van értelme, ám de. Itt elválik egymástól a zsidó teológiai gondolkodás és a keresztény teológiai gondolkodás. A zsidó keresztény teológus testvéreim is vallják azt, hogy persze, hogy van az egész ótestamentumi gazdagságnak, természetesen van centruma, van logosza, van értelme, és ők azt szépen fejtik, a mai napig vallják, mi pedig keresztények nemet mondunk erre az ótestamentumi zsidó értelmezésre, nemet mondunk, és már itt hangsúlyozom azt, hogy ez a nem, nem úgy van, hanem nem így, ahogy majd próbálok elmondani, ez a nem, nem a keresztény hitből született, hanem egyszerűen az ótestamentumnak, mint irodalmi örökségnek az analíziséből. Maguk zsidó teológusok is elmúlt egy-két évszázadban dolgoztak a zsidó tradicionális hittől függetlenül tudományos kutatása, irodalomtörténeti kutatása. Tehát a keresztények is hallatlan nagy odaadásra rávetették magukat valóságra az Ószövetségre, amikor megvallott az a hit, hogy maga Mózes írta a Mózes öt könyvét, és így tovább. Amikor ez a hagyományos biblia értelmezés föllazult, és szabadságot kaptak arra, hogy a tudománynak, az irodalomtörténetnek a vizsgáló módszereivel kutassák az Ószövetséget, egyszerre hallatlan lendületet vett az ótestamentumi kutatás, és az a másik valami, amit majd mondani fogok, az tehát nem egy keresztény hitből született, hanem éppenséggel az ótestamentum szavainak, betűinek, történeteinek a tudományos tudakozásából. Tehát előállott az a helyzet, és ezt fogom én majd a következő hónapokban is részletezni, előállott az a helyzet, hogy a zsidó teológiai gondolkodás úgy veszi boldogan, büszkén birtokba az ótestamentumot, hogy az egy egység, és annak van egy centruma, van egy központja. Mi keresztények azt mondjuk, hogy tiszteljük ezt a szemléletet, lehet így is szemlélni, sokféleképpen lehet túlszegység szemlélni, tisztelünk titeket, zsidókat, hogy így szemléltek, de mi nem a keresztény hitünk alapján, hanem pontosan az Ószövetség tudakozása alapján más eredményre jutottunk. Na tehát mi a zsidók szerint az Ószövetség egészének a középpontja? Hát nem nehéz kitalálni a Tóra, a törvényt. Szerintük bizonyos előzmények után elérkeztek ide, aztán folytatódott a Tórának a története, de az egész Bibliának, egész Ószövetségnek a csúcsa, az örökké érvényes maga, centruma a Tóra. Már a teremtés története fölsejlik a Tórában megfogalmazott világrend, amikor Isten 6 napon át teremte világot, a 7-ben megnyugszik, pedig már fölsejlik valami, amit majd a Tóra fog részletezni, és az összes történet, az atyáknak a története, a szabadulás mind-mind azért volt, hogy elérkezzenek a sínai hegyhez, és ott a nép átvegye az Istennek a törvényét. Itt azt gondolom, szabad majd beszélni szabadon. A legenda teremtés, mítosz teremtés során arról van szó, hogy ami fontos, azt felnagyítják. Tehát olyan fontos volt például a törvényadás, hogy van olyan adat, hogy Isten a tulajdon ujjával írta bele a kőtáblába a 10 parancsolatot. Tehát egy kár filozofálni, hogy ezt hogy csinálta az Isten. Mert itt a gondolata fontos, az a gondolat, hogy a 10 parancsolat és a törvény mindeneknél fontosabb, isteni, több mint emberi, nem Mózes a végső forrása a törvénynek, hanem az Isten, aki a tulajdon ujjával írta rá. Na tehát a Ószövetség, a zsidó teológiai gondolkodás szerint a Ószövetségnek a középpontja a Tóra. Na most ebből következik az, hogy az Ószövetség egy szárt egység. Átkozott az, aki hozzátesz valami újat, hogy elvesz belőle valami örök érvényűt. Egy zárt egység, egy tökéletes egység, kiegészítésre nem szoruló egység a Tóra. És az egész Biblia tulajdonképpen a Tórának a története. Isten kiválaszt magának egy embert, egy népet, és ezt a népet különféle úton vezeti, amíg elérkezik oda, hogy veheti a Tórát, veszi a Tórát. És a továbbiakban az derül ki, hogy milyen sorsa lesz a népnek, ha hűséges a Tórához, és milyen a sorsa, hogyha hűtlen a Tórához. Tehát a Tóra, a törvény története, születésének története, ami előtte van, és a Tóra hatalmának a variációiról van szó a továbbiakban, és végül is egy csőd élményben fejeződik be a dolog. Nem képes a nép a Tórát, a törvényt megtartani. Na, tehát mondom, ez a zsidó szemlélet, és ez a mai napig is tudomásom szerint így van, hogy az Ószövetségnek a csúcsa, a Tóra, ebben az egész emberiségre, sőt a kozmoszra érvényes örök isteni rend és törvény szólal meg. Nagyon tetszetős ez az elgondolás, és olykor-olykor keresztény teológusok is elfogadják ezt. De mondom, amióta az igazi irodalmi elemzés elindult, azóta ezt kénytelenek vagyunk félretenni, mondván nem ez a helyzet, nem a Tóra az Ószövetségi isteni nyilatkoztatásnak a lényege és középpontja. És itt egy másik képet használok. Ha ránézünk egy hatalmas, talán 100 évnél is öregebb tölgyfára, akkor tulajdonképpen ágítattal tölthet el az, hogy annak idején több mint 100 évvel előtt egyszer egy mag leesett a sáros földre, körülölelte a sára a föld, akkor egyszer csak csirázott és ívelt egy hatalmas föld, és áll előttünk egy kicsi magból. Na ezt azért mondom ezt a képet, mert ez is érvényes az Ószövetségre. Van egy mag, amit megtaláltak az ószövetségi tudósok, bele szőve szinte jelentéktelen környezetbe, a Deuteronomium, a Mózes 5. könyvében, szinte jelentéktelen szertartásos rendelkezésekbe van bele szőve ez a mag, amiből felnőtt és kiterebélyesedett az egész Ótestamentum. Elolvasom ezt a részt a Mózes 5. könyvének a 26. fejezetéből a környezetével együtt, hogy lássuk, hogy tényleg milyen látszólag, milyen jelentéktelen rendtartásba van bele építve ez a ősi krédó, így mondja a szakirodalom. A zsidó krédó, mint nekünk van az, hogy hiszek egy Istenbe, és így tovább. Van egy krédó, amiben nagyjából össze van foglalva a keresztény hitek a summája. Hát ez a zsidó krédó az igazi, az eredeti, az a krédó, ami valószínűleg az írásbeliséget megelőzően már közszájon forgott, aztán nemzedéket átörökölték, és végül itt beszövegezték, beírták ebbe a szövegbe. Abban a szövegben, amely tulajdonképpen az első zsenge bemutatásának a szertartása. A zsidó népnek kötelessége volt az, hogy minden termésből az első zsengét szánja oda az Istennek. És miközben ezt a rendtartást írja le a Mózes 5. könyve, aközben szólal meg a krédó. Figyeljük meg most ezt a részt. Amikor bemégy arra a földre, amelyet Istened az Úr ad neked örökségül, birtokba veszed azt és letelepszel rajta, akkor vedd a föld termésének a legjavát, amelyet behordasz földedről, amelyet Istened az Úr ad neked, tedd egy kosárba, és menj el arra a helyre, amelyet kiválaszt Istened az Úr, hogy ott lakjék az ő neve. Menj el a paphoz, aki abban az időben szolgálatban lesz, és ezt mond neki. Vallást teszek ma az Úristen előtt, hogy bejöttem arra a földre, amelyet esküvel ígért az Úr, atyáinknak Istene, hogy nekünk adja. A pap vegye el kezedből a kosarat, és tegye le Istenednek az Úrnak oltára elé. Te pedig ezt mond Istenednek az Úrnak színe előtt. Bolyongó arámi volt az ősöd, aki lement Egyiptomba, és jövevény volt ott, kevesed magával, de nagy, erős és hatalmas néppé lett ott. Az egyiptomiak azonban rosszul bántak velünk, nyomorgattak és kemény rabszolgamunkát végeztettek velünk. Akkor az Úrhoz, atyáink Istenéhez kiáltottunk segítségét, az Úr pedig meghallotta szavunkat, és meglátta nyomorúságunkat, gyötrelmünket és sanyarú sorsunkat, és kihozott bennünket az Úr Egyiptomból erős kézzel és kinyújtott karral, nagy félelmet keltő jelek és csodák között. Azután behozott bennünket erre a helyre, és nekünk adta ezt a földet, a tejjel és mézzel folyó földet. Azért hoztam most ide a föld termésének a legjavát, amelyet te adtál nekem, Uram. Így tedd azt oda Istenednek az Úrnak színe elé, és borulj le Istenednek az Úrnak színe előtt. Azután örvendezz mindannak a jónak, amit Istened az Úr ad neked, és házad népének örvendezz a lévitával és a nálad levő jövevénnyel együtt. Az a legelső, ami feltűnik itt, hogy a termést hozza és megköszöni azt, de kinek köszöni meg? A Teremtő Istennek, hogy a megváltó Istennek egyértelmű vált, nem a teremtő Istennek, pedig az lenne a természetes. Uram, hozom ezt a kosár, gyümölcsöt, gabonát eléd, te vagy a teremtő Isten, te teremtettél, te áldottál meg, és itt vár. A termést a megváltó Istennek köszöni meg, és az is érdekes ebben a részben, ha gondosabban tanulmányozzuk, hogy duplikátum ez, kettősség van benne. Ez az ember, aki hozza, ha egy betűk szerint szerkezik, akkor kétszer mond el egy hitvallást, egy rövidebbet, és aztán egy részletesebbet. Menj el a paphoz, és mondd neki, itt van a rövidebb vallomás, vallást teszek ma az Úristen előtt, hogy bejöttem arra a földre, amelyet esküvel ígért az Úr atyáinknak, hogy nekünk adja. A pap vegye el a kezed föl, és tegye az oltárt. Tehát egy rövidebb vallomás, és aztán a hosszabbik bolyongó arábi voltakint atyát, aztán lekerült Egyiptomból, sanyargatták az Isten, megfögyült rajta, és kiszabadította. Tehát két vallomás, ez mutatja már az ószövetségieknek, a szakembereknek van érzékük arra, hogy fölismerik, hogy két variációt dolgoztak egyben ebben a szövegben. Van egy egyszerű variáció, és van egy teljesebb krédó variáció. Szinte-szinte azt mondhatjuk, ha megmaradunk a virág képnél, hogy van egy bimbó, ami még nem festett virág, és van egy teljesen kivirágzott krédó. Ez a második rész, a teljesen kivirágzott krédó. Na most testvéreim, nem csak az feltűnő, hogy nem a teremtő Istennek köszöni meg a termést, hanem a megváltó Istennek, hanem még inkább feltűnő az, hogy ebben az ősi krédóban egy szó sincs a Tóráról. Pedig azt az időszakot foglalja, hála, imáha, köszönetbe, amelyikben a Tórát kapta a nép. De figyeljük csak ezt a kiszélesített vallást. Isten meglátta a mi nyomorúságunkat, gyötrelmünket, kihozott Egyiptomból erős kézzel kinyújtott karra, nagy jelek, csodák között, azután behozott minket a helyre. Pedig e közben történt az, hogy megálltak a Sinaihegyen, és kapták az isteni törvényt. A tudósok ezen elgondolkoztak, hogy milyen érdekes, hogy a legősibb hitvallásból hiányzik az egész törvényadás. Ami azt jelenti, hogy az egy másik virág, az egész sínai jelenet, minden mennydörgéssel, füstoszlopval, tűzzel, földindulással, aranybórióval, mindennel. A sínai jelenet egy külön virág csokor, de az egy fiatalon termés. Az ősi termésben, az ősi krédóban nincs szó a Tóráról. A legelső zsidó krédóban csak erről van szó, hogy nagy nyomorúságban voltam, tehetetlen rabszolga voltam, atyáim Istenéhez kiáltottunk, és ő lehajolt hozzánk és megszabadított. Ez a szabadulás élmény, ami keresztény értelmezésünk szerint ez az ószövetségnek a középpontja. Tehát nem a Tóra, mint ahogy a zsidó értelmezés mondja, a Tóra betagolódik igazába ebbe a folyamatba, amiről szó van, mert itt mindjárt mutatkozik az egész ószövetségi kijelentésnek a struktúrája, a szerkezete, hogy tudnék, elbeszélés, történet, történelem. Az Ószövetség igazából Isten történelem. És az Isten történelemben persze, hogy egy esemény volt a sínai élmény, de az nem a középpont volt. Az Isten esemény, az Isten történés az volt, hogy egy jelentéktelen kis népet, egy semmi népet, valami módon kegyelmébe, szövetségébe vett az Isten, és kiszabadította Egyiptomból. A szövetségnek egyik elkötelezése a Tóra, és természetesen hozzátartozik fontos elemként a szövetséghez a Tóra, de ez nem a középpont, a középpontban a szabadítás, a legalábbis az ősi krédó arról vallott, azt köszönte meg, hogy szabadított, megszabadított minket az Isten, a szabadításnak a népi elkötelezése, hogy mondjam, a Tóra, és valóban folytatódik az Isten történelem a Tórához mérten, ítéletekben és kegyelmekben, de pontosan ez az a bizonyos virág fűzér, amiről beszéltem, hogy újra meg újra elbukik a nép, és újra meg újra kegyelmesen odafordul hozzá az Isten. Ez kezdődik már Ábrahámmal. Ábrahámot megszólítja Isten, megajándékozza, ígéretekkel halmozza el, és Ábrahám újra meg újra elbukik, hazudik, és hitetlenkedik, és emberi erőködéssel ő akarja az Isten kisegíteni a bajából, és itt van. És ez tipikus, és ez újra meg újra megismétlődik. Dávidot kiválasztja, és Dávid elbukik. Jeremiást kiválasztja, és Jeremiás elbukik a prófétai szolgálatában. Tehát az Ószövetségben a hatalmas virág füzére, ez igazából Isten történeteknek a sorozata, és ebben az Isten történetekben nem a Tóra érdekes főként. Gondoljuk csak meg, hogy mennyire statikus a zsidó szemlélet, és milyen dinamikus ez az igazi biblikus szemlélet. Ilyen statikus az, hogy trónol Isten dicsőségében, és van a lefixált törvény, és ahhoz mérten zajlik minden. Az Isten trónol és ítélkedik és minősít. Ehelyett ez a, mondom, az egyszerű ószövetségi tudományos kutatás ezt mutatta ki, ez a lüktetés van az egész Ószövetségben. Lehajol az Isten az emberhez, könyörül az emberen, az ember megszabadul, és utána elbukik. Különösen a Bírák könyve egymás után mutatja azt, amit mondotta, majd később részletez. Fogjuk ezt egy-egy ilyen virágcsokrot bemutatok, hogy ez a vezér gondolat, ez a legfőbb teológiai üzenet hogyan mutatkozik a különböző ószövetségi történetekben. Hát ha szabad a tölgyfa képét egy kicsit túlfeszíteni, túlcsigázni, akkor azt mondom, hogy tényleg a zsidó nép ebből a ősi élményből, az egyiptomi szabadulás élményéből épült föl, maradt meg, ezt ünnepli a mai napig is a legforróbb ünnepléssel, sok ezer év után is. Tehát a szabadulásnak az élménye, a centrális élmény, ez nőtt hatalmas tölgyfává. Na most egy kicsit mondom, túlfeszítem a képet. Ez a tölgy a újabb makkokat érlelt. Ezek a makkok lehullottak, és újabb tölgyfák nőttek. És ezt nevezzük úgy, hogy üdvtörténelem. Tehát ez az élmény megfogalmazódott, és a zsidó nép körén belül is hatalmas ünnep lett, és emlékezés lett. Tehát makkok születtek, újabb élmények, Isten találkozások születtek, és ez az üdvtörténelem, és itt mutatkozik az szerintünk, hogy nyitott az Ószövetség. Nyitott az Ószövetség, mert ezek az Isten élmények nem zárulnak le a kánon fedelei között, hanem igenis ugyanez az élmény, ezek a makkok hullanak, és teljességre jutnak, ami hitünk szerint Jézus Krisztusban. Mert ugyanaz történik végső szinten, a legmagasabb szinten, lehajol Isten egy új néphez, kiválasztott egy új népet, új szövetséget kötött vér által, itt is, mint az Ószövetségben, új szövetséget kötött, kegyelmet adott, aztán a választott nép elbukott, aztán újra odahajolt az Isten, és új kegyelmet adott. a csődöt mondott tanítványi seregre szent lelket árasztott. És aztán a szent lélek birtokában megint elbuktak a tanítványok. És az egyház szakadatlanul elbukott, és szakadatlanul megismétlődik a kegyelem. Ugye ez milyen érdekesen van például Pál apostolnak a szemléletében is, de már az ószövetségi prófétát is fölteszik a kérdést, te választott téged zsidó néha, miért választott téged az Isten? Mert te okos vagy, mert te nagy vagy, mert te gazdag vagy. Nem, a legkisebb vagy a népek között, nyomorult vagy, senki vagy. Tehát éppen abban mutatja meg az Isten, az ő Isten voltál, de ilyen senki, nyomorult népet választ, és azon gyakorolja az ő kegyelmét. Nos hát Pál apostolban nagyon elevenen ért ez a gondolat, és figyeljük meg, hogy a korintusiakhoz hogyan beszél ennek a gondolatnak a rezgésében. Nézzetek csak a ti elhivatásotokra, testvéreim! Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemébe bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemébe erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, söplenét népet választott ki. És a semmiket, hogy a semmik által megszégyenítse a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten szín előtt. Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk az Isten bölcsességét, igazságá, megszentelődésé és megváltássá. Tehát a lényeg szerintünk az, hogy az Ótestamentum nyitott könyv, folytatódik az, ami az Ószövetségben elkezdődött. Nyitott könyv nem a Tórának a merevsége, a fixációja, a középpont, hanem az Istennek ez a megújuló irgalma, amellyel népet választ ki, az engedetlen népen kegyelmet gyakorol, és ezt viszi tovább az örökké valósági hitünk szerint. Tehát a Bibliának egyetlen témája van végül is az Isten lehajló kegyelme, irgalmassága, és itt van töretlen vonal az Ószövetségtől az Újszövetség, és itt előképe igazán az Ószövetség és bennem egyiptomi szabadítás előképe az Újszövetségnek, Jézus Krisztusban mutatkozó szabadításnak. Nagy kérdés, aztán most nem válaszolok rá, csak fölteszem a kérdést. Mi így nézünk a zsidók, hogy drága zsidó testvéreink, mi azt mondjátok, hogy zárt könyv az Ószövetség. Hát nem zárt könyv, nyitott Újszövetség felé. És valaki azt mondja nekünk, hogy drága keresztény testvéreink, hát ti is azt mondjátok, hogy zárt könyv az Ószövetség. Ugyanazt, hogy ott vagytok is, ahol a zsidók vannak. Ti is zsidók vagytok. Nekik van egy zárt könyvük, a Biblia, az Ószövetség. Ti újszövetségiek büszkélkedtek, hogy nektek is van egy könyvetek, ami zárt, átkozott, aki hozzátesz, aki elvett belőle. Hát ti is zsidók vagytok. Hát mi a helyzet, testvérek, az új szövetség zárt könyv, vagy nyitott könyv? Nem kis kérdés. És az ószövetségi népnek a zártságból következő nyomorúsága figyelmeztető, és ahogy gondoljuk meg ezt a témát, hogy az újszövetség zárt könyve, vagy az újszövetség is nyitott könyv az Istennek a további cselekedeteire nézve. Adjon a Szentlélek Isten feleletet erre a nagyon-nagyon lényeges kérdésre. Mi pedig most imádkozunk.